Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Mark Rutte, a NATO főtitkára csütörtökön hivatalos brüsszeli rezidenciáján fogadja Magyar Pétert, írta meg az Eurológus. Magyar Péter már a hétfői Telexnek adott interjújában is említette, hogy a NATO főtitkárával és a belga miniszterelnökkel tárgyal Brüsszelben. Arról is folyamatosan zajlanak az egyeztetések, hogy mikor találkozhat Magyar Péter Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével, de a magyar kormányszóvivők arról beszéltek, erre egyelőre nincs konkrét dátum. A kabinet munkájáról tartottak tájékoztatót a kormány szóvivők délelőtt. Mint elhangzott, a Kelenföldön kigyulladt mozdony esete után átvilágítják a teljes vasutat, a BKK pedig együttműködik a MÁV-val, ha buszos pótlása lenne szükség máskor. A dunántúli aszbesztszennyezések ügyében megalakult egy osztrák-magyar bizottság. Magyarországon tilos aszbeszttartalmú anyagokat használni, mégis van ilyen az utakon és más területeken. A lakossági mintákat vizsgálják. A legfontosabb cél, hogy a lakók egészségügyi szűrése elkezdődjön. Az egészségügyi tárcavezető új monitoringrendszer alapján hozná nyilvánosságra a kórházi fertőzéseket, emellett új koncepciót dolgoznak ki a betegjogok védelmére. 1322 diplomata útlevelet vizsgáltak meg, ezek közül csak 191 hivatali, a külügyminiszter 943 visszavonását javasolja. Az oktatási miniszter feladata, hogy a Klebelsberg központ működését vizsgálja felül, ugyanígy a tankerületi központokat, mivel a túlzott központosítás nem megoldotta, nem fokozta a problémákat az új kormány szerint. Helyreállítják a pedagógusok kollektív jogait és a sztrájk lehetőségét. Tanévkezdéskor iskolakezdési támogatást kapnak majd a rászoruló családok. Sok ezer szurkolót várnak Budapestre szombaton az UEFA Bajnokok Ligája döntőre. A párizsi PSG és a londoni Arsenal mérkőzéséhez két szurkolói falu is lesz a fővárosban. Átvilágítják a magántőke alapok működését és szerkezetét, EU jognak való megfelelését, szintúgy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát, miután sok panasz érkezett a gazdáktól. A MOL megkapta a tiszaújvárosi robbanás utáni helyreállításhoz szükséges engedélyt, az üzemet takarítják, előzetes becslés alapján több hónap szünet után indulhat majd újra az üzem. Közel 4000 rendőr áll szolgálatban és óvja a közbiztonságot szombaton az UEFA Bajnokok Ligája döntőjének napján Budapesten, jelentette be az ORFK rendészeti rendőrfőkapitány helyettese. Kucik János Zoltán közölte, a párizsi PSG, illetve a londoni Arsenal szurkolói egyaránt több mint 17 ezer jegyet vásároltak meg, ám információik szerint több tízezren jegy nélkül jönnek, és mindkét táborra jellemzőek a rendbontások. A Hősök terén kialakított szurkolói zóna a Champions Festival rendezvényei mellett két külön szurkolói zónát alakítanak ki a két csapat rajongói számára. Az Arsenal drukkereknek a Városligetben a napozó réten, a Paris Saint-Germain támogatók számára pedig az MTK Sportparkban. Csak repülővel 250 000 jönnek, ezért ideglenesen megnyitják a repülőtér egyes terminálját is. Pont a Bajnokok Ligája döntő hétvégéjére tiltakozó taxis felvonulást kezdeményezhet a taxisok érdekvédelmi szervezete a BKK új javaslatcsomagja miatt, közölte a 24.hu portállal Kis Ádám, a szervezet elnöke. Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója szerint a taxisok teljesen félreértették a javaslatcsomagot, abban csak elméleti lehetőségként szerepel a fix tarifa kivezetése, nem fog a héten szavazni róla a közgyűlés. Ismét elérhető az elektronikus mozdonyszolgálati információs gyűjtőrendszer, vagyis az EMEGI, amely a vasúti közlekedésben valós idejű adatokat szolgáltat az egyes vonatok helyzetéről és a késésekről. A rendszer visszaállításáról a közlekedési és beruházási miniszter számolt be a közösségi oldalán. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a lépés nem csak gyakorlati, hanem szimbolikus jelentőséggel is bír, miután a volt tárcavezető Lázár János sorozatos botrányok és jelentős késések után lekapcsoltatta a rendszert. Elvesztette a horvát állam ellen indított választott bírósági perét a MOL. A Magyar Olajtársaság így nem kapja meg a követelt, több 10 millió eurós kártérítést. A bíróság teljesen elutasította a vállalat keresetét, egyúttal kötelezte az eljárási költségek megtérítésére is. A döntés értelmében a MOL-nak egyetlen euró sem jár, ehhez neki kell fizetni a 775 ezer eurós eljárási és adminisztratív költséget, valamint ezek kamatait. A nyári szünidőben kibővített hősképző programban vár minden az életmentő hivatás iránt érdeklődő fiatalt az országos mentőszolgálat. Minden hónap első hétfőjén ingyenes oktatást tartanak az ország valamennyi megyeszékhelyi mentőállomásán azok számára, akik szeretnék elsajátítani vagy gyakorolni az újraélesztést. Végül az időjárásról. A viharok elvonultával derült lesz az ég, kevés gomoly felhővel, csapadék nélkül, élénk erős széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-14, napközben 24-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak.
Indul az iránytű.
A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntelek titeket, a most következő műsor szerkesztőjét, Molnár Andrást halljátok. A rettegett élelmiszereink, tények és tévhitek a táplálkozás bűnbakjairól. Szijjártó Szandra, dietetikus táplálkozástudományi szakember ezzel a címmel tartott előadást május 21-én az MCC Miskolci Képzési Központjában. Ebből idézünk fel egy részletet, fogadjátok szeretettel. Egy rövid zene után kezdünk.
Étrendet ajánlanak a nagy nemzetközi szervezetek, mert hogy ennek kapcsán is azért tényleg szerintem sokszor ilyen vitatott az internet ugyraiban, nem tudom, scrollozni. Én a kanadai tányérmodellt szoktam elsőként idehozni, mert szerintem nagyon szépen szemlélteti azt, hogy arányaiban hogyan érdemes erről gondolkodni. Tehát igazából ezek a tányérmodellek a dietetikában egyfajta útjelzőként érdemes rájuk gondolni, hogy az egyes élelmiszercsoportokban miből milyen arányban érdemes választanunk. Itt látjátok azért a tányér felét ugye a zöldségek, gyümölcsök teszik ki nagyon szép arányban, az egyharmad részében ott vannak a fehérjeforrások, képviseltetik magukat az állati eredetű fehérjeforrások, itt is ott ugye egy lazac van, egy tojás esetleg, egy nagyon pici marhahús, ott vannak a növény eredetű fehérjeforrások, babfélék, csicseri borsó, lencseféle, ott egy tofu, és az olajos magok is ugye ide sorolhatók, tehát ők a fehérjeforrásaink, És akkor a gabona félék pedig a, szintén a teljes kövésű gabonák az egyharmad részén vannak a tárnyéron. Itt is gyakorlatilag nagyon szép számmal ott van a tészta is, de akár mondjuk a kinoa, köles, hajdina, teljes kövésű kenyér, tehát hogy sok szempontból megjelenik ez is. Aztán a mediterrán étrenddel biztos, hogy sokan találkoztatok. Itt ezt azért szeretem megmutatni, mert a gyakoriságot nagyon szépen venni ebből a piramisból is. Ezért a piramis alján ott vannak ugye a keményítő forrásaink, ugyanúgy ott van a tészta, abszolút oké a tészta, csak majd kitérünk rá, hogy nem mindegy, hogy milyen. Ott vannak ugye hüvelyesek szintén, mint jó kis összetetszeni hidrátok, ott vannak a zöldségek, gyümölcsök. A napi szintű fogyasztásra ott az olívaolaj, és aztán már ugye különbséget tesz heti pár alkalommal jelölni mondjuk itt a tengeri herkentjüket alap formájában, már kisebb adagban ugye az állati eredetű, mondjuk csirkét, vagy tojást, vagy tejtermékeket adott esetben, és a piramis csúcsán ugye a hozzáadott cukor, tehát hogy valami desszert formában esetleg, mondjuk a vöröshúsok vonatkozásában is a gyakoriság az a ritka számba megy. Aztán itt van az ACLM ajánlás, nem tudom, hogy ezzel esetleg találkoztatok-e. Ez most az Amerikai Életmód Orvostani Társaságnak az ajánlása, ahol abszolút terápiás jelleggel is, illetve prevenciós jelleggel is már a dominánsan teljes értékű növényi étrendet javasolják a pácienseknek, meg hát így a populációnak. Annyit a különbség a kanadaihoz képest, hogy a fehérje forrásoknál az állati eredetű fehérje források nincsenek jelen, hanem abszolút a hüvelyesek és az olajos magvak, amire hangsúlyosan érdemes fordítani figyelmet. Akkor az okostányér, ez pedig a magyar ajánlás, tehát hogy ezzel is találkoztatok. Ez 2022-ben frissült teljes mértékben, vagy hát olyan mértékben, hogy itt is már a fehérje források szempontjából a hüvelyesek is abszolút szép számmal képviseltetik magukat, és itt is igazából tényleg a gyakoriság nagyon szépen kivehető. És akkor még egyet szeretnék bemutatni, ez pedig az Eat Lancet projektnek a kördiagramja, ami pedig szerintem azért is izgalmas, mert hogyha azt a szempontrendszert is behozzuk, hogy igazából nekünk egészségileg milyen étrend jó, vagy milyen étrend javallott, és a bolygó szempontjából mi az, ami még fenntartható, és hosszú távon is rendben lehetünk, és mi itt lehetünk a bolygón, és ez egy jó kölcsönhatásban lehet, az pedig ezekben az arányokban tud kifejeződni. Hát itt is látjátok azért, hogy 13%-ot vannak a teljes értékű gabonák, akkor ugye a keményítő források, azért csak 6%-ban a sajtok, tejtermékek, 6%-ban az állati eredetű fehérje források, növények 11%-ban, és ugye a cukor és mindenféle édesség vonatkozásában csak az a 2%, tehát hogy valahogy ez az arány lenne az, ami hosszú távon egészség szempontjából is, és a bolygó fenntarthatósága szempontjából is rendben lehet. És itt ezt pedig csak azért szeretném megmutatni, mert amikor így a konzultációk során mondjuk a zöldségbevitel folyamán beszélgetünk a páciensekkel, akkor amikor így mondom ezt a számot, hogy mondjuk napi 3-4 adag zöldséget lenne érdemes beiktatni, szépen step by step lépésről lépésre, akkor az elején van egy ilyen nagy meghőkölés, hogy te jó ég, akkor ez hogyan kivitelezhető. És akkor itt felszoktam hívni a figyelmet, hogy minden forma számít, tehát a nyers, a fárvet, a sült, a savanyúság, a fermentált, tényleg minden forma, és akkor így, ha már egy picit diverzifikáljuk a dolgot, akkor már azért egy sokkal felhasználóbarát, sokkal jobban beépíthető történet tud lenni, és itt hoztam is sok-sok példát arra, hogy ez hogyan tud megnyilvánulni a gyakorlatban, de úgyis fogok gyakorlati példákat is hozni. Na, és akkor egy picit tényleg arról, hogy miért van ennyi ellentmondásnak tűnő információ a táplálkozás témájában. Bármilyen ilyen szalagcímnél, vagy nem tudom, ilyen képletes megnyilvánulásnál az interneten, érdemes megnézni a forrásoknál, hogy milyen hivatkozások vannak, mert ott nagyon sokszor például, mondjuk igen, nem független szakmai szervezetek vannak megjelölve, tehát hogy abból például lehet következtetni, ha mondjuk egy, nem tudom, igen, tejipari cég valami szedia, akkor ez valószínűleg szponzorálta azt a kutatást. Erről csak egy nagyon rövid gondolat, ezt az evidencia piramist hoztam nektek ebben a témában, mert hogy azt érdemes tudni, hogy az alján a piramisnak igazából nagyon sok olyan vizsgálatot végeznek, amik úgynevezett ilyen preklinikai vizsgálatok, amik mondjuk kémcsőben végeznek, vagy állatokon végeznek, és azokból igazából kipottyannak úgynevezett ilyen hipotézisek, de azokra még nem lehet igazából állításokat megfogalmazni. Azok még ugyanezek ilyen revidi állandó, tehát hogy még csomó kutatást kell végezni ahhoz, hogy azok tényleg beigazolhatók legyenek a tudomány számára. És ahhoz megyünk előre fele, így értelünk felfele, igazából ez a randomizált, kontrollált vizsgálatok, ami a legteteje, azokról azt kell tudni, hogy egyrészt nagyon hosszú vizsgálatok, tehát ezek ilyen longitudinális és 10-20 éves éven keresztül tartó vizsgálatok, amikből igazából nagyon-nagyon sok információ kipottyan, és hogy azokat tényleg gyakorlatilag a független nemzetközi dietetikai szervezetek, orvostudományi szervezetek csinálják, tehát hogy ott nincsenek ezek a lobbik, vagy nem olyan mértékben nyilvánulnak meg. Másrésztről pedig az interneten azért nagyon szeretnek a marketing eszközeivel is élni, és sokkal hangzatosabbak az ilyen, nem tudom, a cukorméreg és minden bajunk forrása típusú kattintásvadász címekre rá klikkelni, mint hogy az lenne a megfogalmazás, hogy igen, a nagyobb mértékű hozzáadott cukorfogyasztás, az növeli a kettes típusú cukorbetegség, vagy szív- és érrendszeri betegségek rizikójának az előfordulási gyakoriságát. Ez már egy sokkal szofisztikáltabban megfogalmazott mondat. Nyilván ez már nem lesz olyan elérési, vagy nem lesz olyan kattintásvadász, mint az előbbi. Tehát, hogy értitek, hogy a megfogalmazáson is nagyon sok múlik. És akkor ebből az egészből igazából csak azt szeretném kihozni, hogy a legtetejéről, tehát hogy a tényleg ezek a nagy nemzetközi szervezetek, amik ezeket az állásfoglalásokat például a tányérmodellek vonatkozásában is elmondják, hogy nagy népesség szintjén tényleg egészségügyi kockázat szempontjából milyen étrendet érdemes követni, ezekből a nagy randomizált kontrollált vizsgálatokból vevő eredményekkel dolgoznak. És igazából szerintem itt ebből ez a lényeg. Vagy egyrészt egy kicsit kritikus gondolkodással érdemes megközelíteni ezt a témát, amikor így barangolunk a neten, másrészt meg megnézni a forrásokat, hogy tényleg akkor azok honnan is származnak.
Zene után folytatjuk ezt az előadást.
Yeah, Rasta with this! Na 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 Vigyel a szél, az összes gondommal letelik a tél, majd megoldom. Chill, chill, csillapodik bent a fejben minden, American breeze, a rasta tincsen. Vigyel a szél, az összes gondommal letelik a tél, majd megoldom. Chill, chill, csillapodik bent a fejben minden, American breeze, a rasta tincsen. Úgy rétegződök, mint a kőzet a Grand Canyonban, összegyűltek a történések a múltban. Újra kezdem az újat az újban, kidobom a szívem a Niagara Fallsban. Újra kezdem az újat az újban, kiadom a lemezem Hollywoodban. Vigyel a szél, az összes gondommal letelik a tél, majd megoldom. Chill, chill, csillapodik bent a fejben minden, American breeze, a rasta tincsen. Vigyel a szél, az összes gondommal letelik a tél, majd megoldom. Chill, chill, csillapodik bent a fejben minden, American breeze, a rasta tincsen. Ami múlt az elmúlt, nem bánom már, mint füst a levegőben úgy száll, so fly. A fejlődés útja a harc, hát van nagy fáj, de a napfényen a the heart, so I never cry. Jobb megijedni, mint félni, a bátrak tudnak csak igazán élni. Én csak pörgetem a vinilem, a zene gyógyít, tudod, feeling. Oh, Mr. Tell me, Mr. Hold on tight, energy rise up in the morning light. Oh, Mr. Tell me, Mr. Hold on tight, energy rise up in the morning light. Vigyel a szél, az összes gondommal letelik a tél, majd megoldom. Chill, chill, csillapodik bent a fejben minden, American breeze, a rasta tincsen. Vigyel a szél, az összes gondommal letelik a tél, majd megoldom. Chill, chill, csillapodik bent a fejben minden, American breeze, a rasta tincsen. Na 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 na
Szijjártó Szandra, dietetikus, táplálkozástudományi szakember, rettegett élelmiszereink, tények és tévhitek a táplálkozás bűnbakjairól című előadásából idézünk.
Na, akkor térjünk rá szénhidrátokra, mert ez biztos, hogy bennetek is megfogalmazódik. Mert ugye a szénhidrátoknak ugye rengeteg szerepe van a szervezetünkben, tehát tényleg elsődleges energiaforrásaink, ugye az agyunknak, az idegrendszernek, az izmoknak a fő tápanyagforrásai gyakorlatilag hozzájárulnak az egészséges optimális emésztéshez. Tényleg ugye ezáltal a rostok által nélkülözhetetlenek a szervek felépítésében, de vitaminszintézisben is van szerepük, tehát tényleg nagyon fontos őket fogyasztani, csak nem mindegy, hogy milyen formában. Tehát, hogy egyébként itt, amit láttatok, ugye minden szénhidrát itt ezen a képen gyakorlatilag minden az alapanyag szintjén, ugye itt ez nagyon fontos különbséget tenni, hogy szénhidrátról, meg fehérjéről, meg zsírokról, kémiai szerkezetekről beszélünk, makrotápanyagokról, amik gyakorlatilag energiát fognak adni a szervezetünk számára. De ilyenkor, amikor ételeket, meg élelmiszereket, akkor én már nagyon nehezen hívok mondjuk egy sütőtököt, vagy egy nem tudom, egy bordáskelt, vagy egy burgonyát szénhidrátot, mert hogy az onnantól kezdve szerintem már élelmiszer meg alapanyag, mert sokkal-sokkal több egyrészt érzelmet is kivált, másrészt kulturálisan, gasztronómiailag mindenhogyan sokkal több minden van benne, mint hogy ezt csak így rádefiniáljuk, hogy szénhidrát, nem tudom, hogy ezzel egyet tudtok-e érteni. És ezért nagyon fura, amikor mondjuk egy konzultáción valaki így azt mondja, hogy nem eszik szénhidrátot, és akkor kérdezem, hogy táplálkozási napról mentén, hogy akkor mit eszik, és hogy is sorolja, és akkor igazából csak szénhidrát. Csak hát ugye nem tudják az emberek, hogy igazából így mi is ez a szénhidrát. És akkor a fajtáiról is, akkor ti biztos, hogy nagyon sokat tudtok. Ugye itt az egyik csoport az egyszerű szénhidrát, a másik csoport az összetett szénhidrát, és nagyon nem mindegy, hogy voltak éppen melyiket is helyezünk súlyba, vagy melyik kap nagyobb arányt a táplálkozásunkban. Nyilvánvalóan az egyszerű szénhidrátok azok sokkal jobban mondja megemelik a vércukorszintet, egy ilyen nagyobb lesmélyedést fognak okozni. A hosszú távon ugye ez egy inzulinrezisztenciához fog vezetni. Nyilván több más komponens is szerepel van ebben az étkezésben, de hogy alapvetően ez is az egyik tényező. És az összetett szénhidrátok fogyasztása viszont tényleg eszenciális, és mindenkit arra buzítanék, hogy ezeket választja szép számmal. És még egy fontos csoportosítást nagyon fontos így megemlíteni a mai 2026-os élelmiszeripari helyzetben, hogy így igazából a természetes szénhidrátforrások és a hozzáadott cukorforrások között is óriási különbség van. Mert amikor ugye valamilyen ultrafeldolgozott, és nem kell itt ilyen nagyon bonyolult dolgokra gondolni, már egy levespor is, vagy egy puding is ultrafeldolgozott élelmiszernek számít, tehát nem csak ezek a készételek, meg a készpizzák, meg ezek, hanem tényleg egy üdítő, vagy egy kész muffin, amit így becsomagolva kapunk a boltba, akkor már az ismert, hogy 5 összetevőn túl van a hozzáadott összetevő listája. És ugye ezekhez nagyon sokszor nem csak hozzáadott cukrot, hanem hozzáadott zsírt, hozzáadott térfogatnövelőket, hogy ez minél kívánatosabb, minél hosszabban eltartható legyen, tehát valamilyen élvezeti értéket szeretnének ugye vele növelni. Na, akkor egy kicsit az édesítés. Ki az, aki mézet használ édesítés céljából? Nagyon sokszor azt szokott felmerülni kérdésként, hogy igazából a cukor helyett ugye alternatívaként egy jobb vagy egészségtudatosabb választást gondolnak, vagy felvételeznek az emberek. Ami abban az aspektusból, hogy például amit mond a hölgy, igen, hogy ásványanyag szempontjából például sokkal gazdagabb, az egyiknek nincs, a másiknak van ilyen mód, viszont hogyha mondjuk egy mondjuk életemnek tényleg mondjuk szénhidrátanyag cserezavar, vagy bármilyen glukóz tolerancia van a háttérben, akkor nem egy egészségtudatosabb választás, mert ugyanazt a hatást fogja elérni a cukor, mint a méz, hogy így megemeli a vércukorszintet, és aztán így szépen ledobja, tehát hogy ilyen mód nem egy egészségtudatosabb választás, de hogy ilyen mennyiségben azt gondolom, hogy így teljesen helye van, és hogy ez így oké tud lenni. És ugyanakkor akkor így felmerül a kérdés, hogy ezek az ilyen juhászirup, rizszirup, ilyen cukor, olyan cukor, többször, ezek ugyanazt tudják, mint a sima cukor, csak eladják 4-5-szörös áron. Szóval ebben az ilyen marketing, igen, ez ilyen hatásvadász történet, ebben nem érdemes így bele futni. Én sokkal inkább vagyok annak a híve, hogy próbáljuk meg így szépen leredukálni a cukornak a mennyiséget. Tehát mondok egy tök egyszerű példát, hogy mondjuk 100 g-ot ír a recept, akkor például egyrészt almafürével nem tudom, szoktatok-e dolgozni, amit így, nem tudom, DM-ben, Lidl-ben mindenhol lehet venni ezek az üveges kiszerelések, vagy a természetes édesítés felé fordulni. A szalvánnyal például zseniálisan jó Ugye ezek akkor állják meg a helyüket, amikor ilyen sűrűtett, ilyen muffinok, vagy ilyen kevertészek, banánkenyér, vagy ilyesmi állaggal dolgozunk. Nyilván egy kisfóta esetében, ahova kell a térfogatlan cukorra, nem fogják jól kivenni, vagy ez ott nem fog működni, akkor szerintem egyébként az eritrit lehet egy jó választás, vagy egy jó választás. Viszont megyünk tovább, mert ugye itt a következő téma pont ez a mesterséges édesítőszerek témája, mert ugye ez is. Valaki használ esetleg mesterséges édesítőszer? Aha, és melyik típus megkérdeztetem?
Kávéba,
süszli. Aha, igen, az a szaharin, azt hiszem, igen, meg a ciklamát, igen. Na, tehát, hogy ez a mesterséges édesítőszeres téma, ez valahol szerintem a 2000-es években jött be nagyon az élelmiszeriparba, és azért most már eltelt ugye azért egy bő 25 év, hogy pontosan ezek a nagy volumenű, nagy hosszú longitudinális randomizált szedik le tudjanak futni. És képzeljétek el, hogy nyilván olyan mennyiséget, van ez az úgynevezett, ez az ADI érték, ez az acceptable daily intake, tehát a napi beviteli értéket, nem tudjuk meghaladni azt a mennyiséget, ami egyébként emberi szervezet szempontjából káros lenne, tehát ilyen vonatkozásban nem kell tőle félni. Viszont biztosan hallottatok a mikrobiomról, vagy így erről a témáról, ugye a vastagbőrben körülbelül 70%-a különböző mikroorganizmus közösséggel élünk együtt. És gyakorlatilag az most már biztos, hogy ez a mesterséges édesítőszerek világa, tehát az átjátok felsoroltam párat, a kommunikációs hálózatába bele szól a mikrobiomnak a hálózatába. És hogy ilyen szempontból viszont nincsen rá jó hatással. És ez inkább azért érdekes, mert nyilván nem akkora, amikor egyszer-egyszer használunk ilyet, ilyen vonatkozásban, vagy ilyen gyakorisággal, de hogyha valaki ezeket a mesterséges édesítőszeres termékeket választja azért, vagy egyrészt sóvágás, tehát az édesség iránti sóvágását ezzel tudja, vagy próbálja csillapítani, akkor az nem feltétlenül egy jó irány. Mert képzeljétek el, hogy olyan vizsgálat is volt, ahol ezt a két csoportot vették alapul, hogy inkább a mesterséges édesítőszeres ilyen termékeket, meg édességeket fogyasztók, és a természetes, tehát sima cukor alapú, vagy cukros termékek kapcsán, és kalóriabevitel szempontjából, hogy a mesterséges édesítőszeres termékeket választották, még utána jobban sóvárogtak az édességek iránt, és gyakorlatilag a kalóriatöbletet jelentett az, pedig ugye pont ez volt a céluk, hogy ők akkor kevesebb mennyiséget fognak fogyasztani. Tehát az agyban is van egy ilyen fura viszonyulás ezekhez a termékeknek, és azt szeretném mondani, hogy ez egy ilyen evolúciós szintű dolog, hogy kívánjuk az édeset. Tehát, hogy senki ne érezze rosszul magát, főleg ugye hát nők nagyon jól tudjuk, hogy a premenstruációs szindróma részeként sokkal-sokkal jobban kívánjuk akkor az édeset, ahol van el is változások tükrében, de a férfiak ugyanúgy, tehát hogy ez nem egy rossz, vagy nem tudom, nem vagyok rosszul bekódolva, inkább csak szerintem azt érdemes tudni, hogy egyrészt ugye, hogy minden sejtünk változik, meg ugye frissül gyakorlatilag, ugye az ízlelő receptorok is a nyelvünkön újra kódolhatóak ilyen szempontból, és szerintem itt ebben az ilyen következetesség meg fokozatosság a szempont. Tehát, hogyha mondjuk tegyük fel feltételezve, hogy valaki most kettő cukorra vissza a kávét, vagy a teát, akkor ott lehet egy következő, hogy a következő egy hónapban csak egy cukrot rak bele, és hozzászoktatja magát ahhoz, hogy már kisebb intenzitású édes ízt fog érezni annak vonatkozásában. A következő lépés az, hogy mondjuk akkor ugye a kocka cukorban, mit tudom én, csak az egy mókás banány, vagy az egy mókás banány felét rakja hozzá, megint egy hónapig, fokozatosan. És akkor így gyakorlatilag szépen lehozhatóak vagyunk az édes ízről, és mondom, a sütik vonatkozásában is szerintem nagyon érdemes ebbe beletenni az energiát, hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy a 100 g-ot ír a recept, akkor mondjuk két banánnal, meg az almafürével, meg mondjuk nem tudom, a datóját például ismeritek-e. A datójával tényleg nagyon egyszerű édesíteni. Tényleg egy jó zöldséges kell hozzá, ahol beszerzitek a datóját, ott én a medió datóját tudom javasolni, egy ilyen nagyon jó kis lédús sztori. Én forró vizet szoktam ráönteni egy ilyen 6-8 darabra, picit hagyom állni, 5-10 percet, és utána botmixerrel összetúrmixolom, és kész van otthon egy nagyon egyszerű, gyors datójapaszta, és onnantól kezdve egy banánkenyérbe, vagy egy muffinba simán bele lehet sütni. Ugye az a nagy előnye, hogy míg a sima cukornak ugye mondtuk ezt a vércukor emelős történetét a háttérben, a datója magas az édesítő kapacitása, de ugyanakkor a glikémiás index, a glikémiás terhelése viszont jó, tehát már igazából már cukortársak is egy kicsit így ehetnek belőle, mert hogy így oké lesz magas a rost tartalma.
felébrednék, választhatsz, ősz vagy maradsz végül, mindkét part, hív, hogy maradj ott végleg. Te vajon ez az álom, így marad-e örökké, nélkülem is, vagy az, amire vágyom, nem hagy el nagy többét, jelen tart a fény fele víz. Megszépül minden, amit hoztam emlékül, sosem próbáltam, csak megtörtént, álom helyett emlék, százszor szép, százszor szebb, mint itt vár.
Mai műsorunkba köszönjük, hogy velünk tartottatok az elmúlt közel fél órában. Szijjártó Szandra, dietetikus, táplálkozástudományi szakember, rettegett élelmiszereink, tények és tévhitek a táplálkozás bűnbakjairól című előadásából idéztünk a mai műsorban. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
Van az úgy, hogy szárnyal a szerelem, lángja az egekig ér, hova tart, nem érti a fene sem.
És van úgy, hogy vergődik idelen, áztatják tucat esők, vihardul itt benn, de csak kicsiben, s jönnek még napos idők.
Nő a fény a szápor végén, rágyog az utca kövén, sordul a fény a járdák szél. Kiszárad a könnye, a sok hiszti után az ég.
lesz az Úr.
Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Esti mese.
Kedves gyermekek, hallgassátok meg Bálint Ágnes már megint Mazsola című meséjének 5. részét. Felolvassa Füranikó.
A turkálás. Manócska megfigyelte, hogy a turkálásban egyáltalán nem zavarja Mazsolát az eső. Mikor viszont kerti munkáról van szó, ásásról, kapálásról, gerebjézésről vagy hasonlóról, akkor Mazsola egész idő alatt csak az eget lesi, s ha egy-két cseppecske hullik az orrára, sivalkodni kezd. Esik az eső, Manócska, menjünk be! Egyszer, mikor Mazsola kint turkált a mezőn a vakontúrások között, nagyon rákezdett az eső. Manócska kénytelen volt félbehagyni a palántázást és bemenekülni a tökházba. Az ablakból nézte, hogyan szakad az eső, és várta, mikor tűnik fel Mazsola a kertajtónál. Erre azonban hiába várt. Az eső újnyi patakokban csurgott le az ablaküvegen, de Mazsolának hírehamva sem volt. Utóbb még valami baja esik, nyugtalankodott Manócska. Leakasztotta a szegről a kelkáposzta levéllel bélelt lapulevelet, magára borította, úgy szaladt ki a mezőre Mazsola után. Mazsola éppen egy vakon túrás túrt szét, mikor Manócska rákiáltott. Mazsola, gyere be, mert megázol!
Nem vagyok én cukorból,
röfögte Mazsola. Csak nem turkálsz ilyen esőben?
Most jól turkálni, magyarázta Mazsola. Olyan jól málik szét a föld.
Manócska megcsóválta a fejét, és visszavonult. Mazsola ellenben egyre beljebb haladt a mezőn, egyik vakon túrástól a másikig, s mert a nagy esőben nem nézett se jobbra, se balra, már maga sem tudta, hol jár. A víztől jól felázott a talaj, úgy, hogy valóságos gyönyörűség volt turkálni. Még a keményre döngölt gyalogút is felpuhult, Mazsola játszik könnyedséggel túrta egyik gödröt a másik után. Később meg különlegesen porhanyós részre bukkant.
Ez már döfi,
gondolta elégedetten, orrocskájával szanaszét turva a göröngyöket. Fél perc alatt olyan mély gödröt túrt, hogy eltűnt benne.
Micsoda jó terep, újjongott magában. Itt letúrok egészen mélyre.
Csudamód élvezte, hogy milyen gyorsan halad. És egyszer csak, ez igazán olyan volt, mint valami álom, egy üregben találta magát, és az üregben ott volt előtte egy mázas cseréptál, tele dióbéllel. A diót nagyon szerette Mazsola. Otthon is volt egy jókora zacskóval. Manócska már többször célozgatott is rá, hogy fel kellene törni és megtisztítani a húsvéti kalácshoz. Mazsola azonban az ilyen célzásokat mindig elengedte a füle mellett. És most itt egy egész tál, tele gyönyörű, kövér, sárga gerezdekkel. Mazsola lassan evett, hogy sokáig tartson az élvezet. Miután elfogyott az utolsó gerezd is, megnézte, milyen szép minták vannak a cseréptálon, azután kimászott az üregből és elindult haza. Manócska elszörnyedt, mikor meglátta. Már megint ilyen sárosan jössz haza, nem győzlek szappannal. Mindig csak az a turkálás, hasznosabban is eltölthetnéd olykor az időt. Mazsola megsértődött. Lehet annál hasznosabban tölteni az időt, mint ahogy ő töltette ma délután. Manócskának fogalma sincs arról, milyen értékek hevernek a föld mélyén. Legalább a krumplit segítsd meghámozni, tolt eléje Manócska egy gözölgő fazekat telefőtt krumplival. Krumpli hámozás közben Mazsola elképzelte, mennyi kincset fog ő turkálásával a föld alól felhozni. Elhatározta, hogy már másnap reggel visszamegy oda, ahol a dióbelet találta, és elhozza a cseréptálat is, hadd örüljön Manócska. És biztosan lehet majd ott még más egyebet is találni. Egyszer csak kopogtak az ajtón, Egérke lépett be, és már a küszöbön sírva fakadt. Mi történt, Egérke? Szaladt oda hozzá a Manó. Bántott valaki?
Annyi baj ér bennünket mostanában,
siránkozott Egérke.
Nem elég, hogy valaki feltúrta az éréskamránkat, és megette az egész diót, amit a húsvéti kalácshoz készítettünk, de útközben belebotlottam valami gödörbe, és nagyon megütöttem a lábamot.
Ó, szegény Egérke, csóválta Manócska a fejét. A dió miatt kár búsulnotok. Van nekem itthon dióm, ki tudlak benneteket segíteni. A lábadat meg gyere, beborogatjuk egy kicsit. Míg Manócska a borogatással bajlódott, Mazsola szótlanul előhúzta a zacskó diót, meg a kalapácsot, és törni kezdte a diót. Manócska meglepődve nézett rá.
Ejha, Mazsola, mi ütött beléd?
Hát, az ő diójuk is meg volt már tisztítva,
mondta Mazsola bánatosan. Egérke tágra nyílt szemmel nézett rá.
Szóval te túrtad össze az éréskamránkat?
Mazsola nem felelt, csak még buzgóban törte a diót. Manócska megcsóválta a fejét. Látod, látod, Mazsola, mennyi bajt okozol azzal, hogy szanaszét turkálsz.
Úgy szeretnék valami sokat érőt kitúrni a földből,
mutyogta Mazsola. Hát miért nem szóltál nekem? Nézett rá Manócska. Majd holnap mutatok neked a kertben néhány helyet, ahol alapos turkálással kincset lehet a földből kihozni.
Milyen kincset?
Kapta föl Mazsola a fejét. Olyan nagy gömbölyű kincseket, mutatta Manócska a kezével is, amelyek kívül zöldek, belül pirosak.
Innye! Kiáltott Egérke. Mazsola, szereted az innyét?
Szeretem,
mondta Mazsola csillogó szemmel.
Ha édes, akkor nagyon szeretem.
Dinnyét fogtok termelni, Manócska?
Érdeklődött Tegérke. Manócska vállat vont.
Miért ne?
Hely van itt a tökház körül bőven, és ha a mazsola vállalja, hogy jó mélyen felporhanyósítja a talajt,
vállalom, mondta mazsola lelkesülten. Majd mutasd meg, hogy hol.
Még sokáig beszélgettek, tervezgettek, aztán Egérke kijelentette, hogy már nem fáj a lába, és hazament. Magával vitte a dióbelet is, amit mazsola a beszélgetés közben megtisztított. Vacsora után Manócska fürdeni hívta mazsolát, hogy lemossa róla a sarat.
Nem kell fürdeni, mondta mazsola. Majd ha megszárad, lekeféljük.
Manócska megcsóválta a fejét. Kár a víztől félned, nem vagy cukorból. Mazsola sokáig gondolkozott, hogy hol is hallotta ezt a mondást. Már a vízben ült, mikor eszébe jutott, hogy ő mondta Manócskának délután az esőben.
Kedves gyermekek, ma este Bálint Ágnes Már megint mazsola című meséjének 5. részével kívántunk jó éjszakát, melyet Fűr Anikó olvasott nektek. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
A fényes nap immár elnyugodott, s a föld színe sötétbe maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Minden állat megy nyugodalomra, az Istentől kirendelt álomra, de én, Uram, úgy megyek ágyamba, mintha mennék gyászos koporsomba. Időn ágynak adom a testemet, deszka közé zárhatom éltemet. Hosszas álom érheti szememet, a kakas szóhoz hatja végemet. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy ne kelljen előtted félenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Időn meg kell előtted állanom.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János evangéliumának 3. fejezetének 16. verséről Kormos Csaba poroszlói plébános atya gondolatait hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Kispap koromban egri papnövendékként a Szentírás magyarázat órákon nagyon megragadott az, ahogyan főtisztelendő dr. Kocsis Imre, biblikus professzor úr Szent János evangéliumában Jézus Krisztus személyét és megváltói művét bemutatta. Különösen a kereszt királyi útjáról tudott Imre atya lebirincselő erővel, nagy tudással, imádságos lélekkel, Jézussal egészen azonosulva beszélni, úgy, hogy azt nem lehetett nem örömmel és lelkesedéssel hallgatni. Előadásaiban Kocsis professzor úr nagyszerűen mutatott rá arra, hogy a János evangéliumban a mester, a rabbi, ahogyan Nikodémus, a farizeusi vallási párthoz tartozó írástudók egyike is megszólította, nem csupán feltámadását követően mutatkozik be megdicsőülten, hanem már akkor is, amikor a passiója, a kínszenvedése, gyötrelmei elkezdődnek, megszületik a halálos ítélet, melynek nyomán keresztre szegezetten, mintegy az egész világ fölé magasodik. Jézus ugyancsak Szent János evangéliumában, a 12. fejezet 32. versében bensőségesen, ugyanakkor magával ragadó módon fogalmazza ezt meg. Én meg, ha majd fölemelnek a földről, mindenkit magamhoz vonzok. A gyönyörű Krisztus dicsőítő himnusz a Filippiekhez írt levél 2. fejezet 6. és 11. verse közötti szakasz részeként ugyancsak erről a fölemelésről, fölmagasztalásról olvashatunk. A 8. és 9. versekben Krisztus engedelmes lett értünk mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért Isten felmagasztalta, és olyan nevet adott neki, amely fölötte áll minden névnek. Miért van Jézus felemeltetésének és kereszt halálának ilyen ereje? Tisztelt rádióhallgatók! Éppen erre a minnyájunk életét alapvetően meghatározó kérdésre válaszol jelen elmélkedésünk mondata Szent János evangéliumának 3. fejezet 16. verse. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy mindaz, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Az egész Szentírás összefoglalását és a kereszténység lényegét ragyogtatja föl mindenki számára ez a kijelentés. Úgy szerette Isten a világot. Az eredeti görög szövegből kiderül, hogy itt nem befejezett múltról van szó. Nem arról, hogy egyszer valamikor volt egy olyan időszaka a világnak, amikor Isten szerette. Most azonban már változott a helyzet, már nem szereti. Sokkal inkább úgy kell értelmeznünk e szavakat, hogy itt egy régen elkezdődött folyamatot, egy isteni, szeretett cselekvést tár elénk az evangélista, ami azóta is tart. Isten most is ugyanúgy, vagyis a mi emberi értelmünk és véges mi voltunk számára, felfoghatatlanul szereti a világot, mint akkor, amikor Jézus ezt ünnepélyesen kinyilatkoztatta, kijelentette. Talán túlságosan hozzászoktunk már ehhez a mondathoz. Pedig nincs érthetetlenebb csoda, mint az, hogy Isten szereti ezt a világot. Egy ideje, néhány hónap óta, imádságok és elcsendesedések idején, de az emberek között járva, és akár zajosabb események közepette is, sokszor váratlanul meglep és ámulatba ejt a gondolat, hogy az Atya a végtelenül szeretett fiát adta oda értünk, porszem, gyarló, a bűneinkbe folyton visszaeső emberekért. A Teremtő, a Fölséges, a Hatalmas, a mennyben lakó hagyta, hogy mi földhöz ragadt gőgös és önző teremtmények, az emberek, megöljük, elveszítsük a fiát. A csoda mértékét pedig növeli az, hogy a végtelenül szeretett fiú végtelen jósággal van az Atya iránt, olyannyira, hogy a kettejük között lévő szeretet egy harmadik szemét, a Szent Lelket létesíti. Ilyen módon gondolható el helyesen, persze csak a mi emberi korlátozott fogalmainkkal, a Szent Háromság idézőjelbe tett, létrejötte eredete. Minden esetre a Szent Háromság, azaz öröktől meglévő csodálatos felülről való élet, mennyei lét, szeretet áramkör, mely minden itt a földön lévő jóságnak és közösségnek a forrása. Talán a legjellemzőbb és a legfontosabb példa is erre a család. A családban a Szent Háromság vetületének kell megnyilvánulnia. Az Atya a Szent Háromság közösségében végtelenül szereti a fiút, és ez a szeretet a Szent Lélekben nyilvánul meg. És ti, vérszerinti családok, édesapák és édesanyák, igazán, teljes odaadással, hűségesen szeretitek egymást a gyengéitekkel, sőt, a bűneitekkel együtt is? Imádkoztok-e rendszeresen a Jóistenhez, a Szent Háromsághoz? Isten és egymás az embertársaitok iránti szeretetetek jó például szolgál-e gyermekeitek számára? Ott van-e bennük a ti hitetek, jóságotok és minden nehézség és szenvedés közepette a kitartásotok és a hűségetek?
Elhangzott a Lélekszava. Kormos Csaba, poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélekszava című műsorunkat hallották.
Műsorunkat 19 óra 50 perctől, 22 óra 50 perctől és 2 óra 50 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vét!